Kulturális hírek az Inforádióban.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Szabó Gergő. A következő fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból hallhatnak válogatást. Könyv szakmai mesterképzés indul szeptembertől a Károli Gáspár Református Egyetemen a Libri együttműködésével. Az erről szóló megállapodást csütörtökön írta alá Köbli Gyula, a Libri Bookline ZRT vezérigazgatója, és Trócsányi László, a Károli Gáspár Református Egyetem rektora. A könyvszakmai és könyvkiadói ismereteket nyújtó 2,5 éves mesterképzési szakról Rozgonyi Ádám kérdezte Trócsányi László rektort.
A Károli Gáspár Református Egyetem és a Libri közötti együttműködés azt teszi lehetővé, hogy aki ebbe a képzésbe részt vesz, egy 1 éves mesterképzés, nappali képzés, egy okleveles könyvszakmai és könyvkiadói szakemberi diplomát kap. Ez azért fontos, mert a könyv ugye az mindegyiknek a barátja. Igen, de a könyv elkészítése az onnan kezdődik, hogy a könyvnek van egy kézirata, amit valaki megír, és onnantól kezdve hogyan válik az könyvé. Ideértve nyilvánvalóan az előkészítési munkákat, a szerkesztési munkákat, a vége pedig az, amikor egy könyvvásárra, hogyan kell elmenni egy könyvvásárra, hogy a könyvet kiadjuk. Közben fejlődött a társadalom, nem csak a társadalom, a technika, és megjelenik a digitális könyv. Az mit jelentenek azok a kifejezések, mint az Open Access, tehát minden, ami a könyvvel kapcsolatos, az A-tól a Z-ig, ez az 1 éves képzést tartalmazza. És ez azért fontos, mert a Károli Gáspár Református Egyetemnek ugye vannak kiváló szakemberei, mindazonáltal a Libri, egy üzleti profiljának megfelelően kiváló szakemberekkel rendelkezik szintén. És így tulajdonképpen egy olyan együttműködés jön létre, ahol a Károli Gáspár Református Egyetem oktatói, valamint a Librinek a szakemberei vesznek részt, mint oktatók a képzésben. Az is nagyon fontos, hogy a szakmai gyakorlatot a Libri, mint cégcsoport biztosítja a kereskedői és a kiadói hálózatában, valamint ösztöndíjakat is biztosít. Ami azt jelenti, hogy ha valaki jelentkezik erre a képzésre, és csak önköltségesre veszik föl, akkor ösztöndíjban részesülhet, amely tulajdonképpen így lehetővé teszi, hogy valaki ingyenesen vegyen részt. Kiket várjunk? Azokat várjuk, akik már rendelkeznek egy 3 éves BSC diplomával, és akiket érdekel a könyv szakma. Úgy gondoljuk, hogy a bölcsészettudomány területén sokan vannak, akik igazából úgy gondolják, hogy a könyvvel szeretnének dolgozni.
Tehát legyen egy alap bölcsészdiplomájuk, ugye?
Alap bölcsészdiplomával így van. És ugyanakkor a Librinek, azért akár is nézzük, a Libri ZRT-nek a könyvhálózata az országban a legnagyobb piacvezető. Tulajdonképpen a Libri Talent program keretében lehetőség van, hogy a második fél évben a legjobbak dolgozzanak is munkaviszony keretében a Libriben. Tehát ez egy olyan kvázi duális képzésnek tekinthető, amikor egy piacvezető, üzleti szereplő együttműködik egy egyetemmel, és egy olyan szakmai képesítést nyújt, amelyik azt gondolom, hogy akik ebben részt vesznek, azoknak a megélhetése később biztosított. Február 15-ig van ugye a jelentkezési határidőm, ez a mesterképzésre, tehát azt kell mondani, akiket ez érdekel, egy olyan egyedülálló képzésben vehetnek részt, ami az országban nincs másút. Tehát a Libri Talent Tehetséggondozó programban is részt vesznek, és egy 1 éves mesterképzésben is, ahol diplomát kapnak, és egy olyan diplomát, ami okleveles könyvszakmai és könyvkiadói szakember végzettséget biztosít.
A felvi.hu-n érhető el bővebb tájékoztatás?
Igen, részletesebb információ természetesen. Meg a Károli Gáspár Református Egyetemen is, a Bölcsészettudományi Karon, vagy akár a rektori hivatalban.
Mennyi érdeklődőre számítanak egy esetben?
Hát mi úgy gondoljuk, hogy 20-25 fővel el fogunk tudni indulni.
Offline és online képzésről van szó?
Alapvetően személyes részvételen alapul ez a képzés.
Trócsányi Lászlót, a Károli Gáspár Református Egyetem rektorát hallották. A Hogyan tudnék élni nélküled rekordnézettsége is bizonyította, hogy a magyarok szeretnek moziba járni, mondta az Inforádió Aréna című műsorában K.L. Csaba filmügyi kormánybiztos. A riporter Kocsonya Zoltán.
A még 2024 végén bemutatott Hogyan tudnék élni nélküled című zenésfilmnek, amire 1 milliónál többen váltottak jegyet, és hát ha jól láttam, akkor több mint 52 héten át, tehát több mint egy éven keresztül futott a hazai mozikban. Ez rekordnak mondható valóban?
Hát tulajdonképpen 40 éves rekord az zárkózott föl, hogy úgy mondjam, a Szerelem első vérig.
Igen, ez egy hasonló, igen. Az az érdekes, hogy abban is Demjén Ferenc.
Abban is Demjén Ferenc, tehát valamit tud Demjén Ferenc a film és zene kapcsolatáról. Ugye a magyar néplélekben meg egyébként is a zenés filmek azok közel állnak az emberekhez. Ugye ezt bizonyította több magyar zenés film is, meg hát külföldön is, tehát hogy de hát a másik titka az, hogy jó minőségben kell elkészíteni, jó castinggal, jó forgatókönyv, és ugye a zenéket is úgy megújítani, felfrissíteni, hogy az több generáció számára is sokat jelentse. Nagyon érdekes különben, hogy ez egy generációs mozi lett, mert többen mesélték, forgalmazók, mozisok, sőt nézők is, hogy többször megnézték a filmet családdal is. Tehát unoka, szülők, nagyszülők, igen, együtt, vagy fedeztették föl az új generációkkal is, és hát ez egy jó dolog, mert azért Demjén Ferenc slágerei úgy néz ki, hogy időtállóak, hiszen felújítva, és fiatal színészek által énekelve ugyanolyan erővel bírnak, mint korábban. Hát ez az egyik titka a dolognak. A másik szerintem az, hogy Kiládi Attila a producer tudatosan is kereste azt, hogy a célcsoport milyen irányba lesz. Ő se gondolt szerintem ekkora nézettségre.
Igen, ez nehéz előre.
Senki, ugye meg ez ügyben babonás is mindenki. És hát főleg a Covid után ez egy nagyon nagy dolog, hiszen a Covid miatt ugye a nézőszám mindenhol a világon lecsökkent, és onnan kellett visszatornázni a magát.
Hát meg talán egyébként is a Covid következményeként is, meg a streaming platformok sokasága és nagyszámú megjelenése okán is a filmfogyasztási szokások nagyon markánsan átalakultak.
Ez így van, de hát a Covid-nak is köszönhető volt ez, hiszen nem lehetett moziba járni, igen, ezért mindenki a streaming felületeken nézte a filmeket, aztán rájött, hogy milyen kényelmes ez, de mégiscsak van egy közösségi mozi élmény, amiben igenis jó együtt lenni, igenis jó olyan hangerővel, vagy olyan képminőségben nézni a dolgokat, egymásra nevetni, egymásra kacsintani.
A független filmek is sikeresek lehetnek ma Magyarországon, de számukra is fontosak lehetnek az állami kedvezmények. Erről is K.L. Csaba filmügyi kormánybiztos beszélt az Inforádióban.
Mennyire vonható be egyébként piaci forrás, egyáltalán valamilyen mecenatúra a magyarországi filmgyártásban? Hát nyilván a gyártási támogatással készülő filmek sem a teljes költséget kapják állami forrásként, tehát oda még hozzá kell tenni valamit.
Hát valaki hozzátesz, valaki nem. Egyébként független produkció.
Van olyan produkció, ami teljesen anyagi támogatása az a NFI által, vagy állami forrásból
van, kész? Persze, van? Persze. De hát készültek független filmek is, ami azt mutatja, igen, igen, hogy...
Sőt, elég nagy nézőszámot értek el ezek
van,
is.
Úgyhogy ebbe is van patron. Bár ugye azoknak a nagy részét 30%-os adóvisszatérítés
hát
támogatja az állam. Azt is úgy foghatjuk fel, mint egy együttműködés egyéb befektetőkkel. De a piaci viszonyokat érdemes eltolni abba az irányba, hogy jöjjön be pénz a piacra.
Az egyébként nagyjából így látható már az év elején, hogy hogyan alakulhatnak a források, a támogatási lehetőségek, mondjuk az előző évekkel összevetve, nagyságrendileg.
A Költségvetési Intézmény, a Nemzeti Filmintézet, tehát minden évben megkapjuk azokat a számokat, amivel támogat minket az állam, és ehhez jönnek még hozzá a plusz bevételek. Egyébként van ugye a szélzes divíziónk, aki a nemzetközi forgalmazást is intézi, és ott is nagyon szép növekvő számok vannak, és új piacokat fedeztek föl. Most például Dél-Amerika elkezdett érdeklődni erősen a magyar filmek kapcsán, és ennek egyéb hozadéka is van, mert hogyha ugye most a turizmus nagyot ment az elmúlt évben, magyar filmeken keresztül lehet közelebb kerülni Magyarországhoz. Megnézni a tájait, megnézni a különböző helyszíneket, ahol forogtak a dolgok. Tehát, hogy ezek összekapcsolódó jelenségek. Természetesen a legnagyobb rész a filmek támogatásának, vagy a mozgókép támogatásának az állami, de dolgozni kell, hogy legyen.
K.L. Csaba filmügyi kormánybiztost hallották. a modern ember életidejének kérdéseit járja körül Mihály Ende klasszikus regénye a Momó, amelynek színpadi adaptációját az Örkény Színházban mutatták be. Az előadás rendezője Polgár Csaba, a színpadi változatot Gáspár Ildikó készítette Matkó Tamás zenéjével. A darabról Rozgonyi Ádám készített interjút Polgár Csabával.
Ezt az adaptációt Gáspár Ildikó készített, ő Kölnbe rendezte a Momó című gyerekelőadást, amit láttunk, és ezt elég jónak tartottuk, nagyon jónak tartottuk az adaptációt, és így került az Örkény Színháznak a színpadára, tehát ebbe az eldolgozásba. Gáspár Ildikó készítette a szövegkönyvet, és ez egy zenés adaptáció, tehát egy zenés előadás, és Matkó Tamás szerezte a zenét hozzá.
Azt mondta, hogy a Örkény Színház színpadára, de hogyha pontosabban megnevezzük a helyszínét, akkor a nézőteret tulajdonképpen a teátrumnak a helyszíne.
Igen, ez egy ilyen sajátosság a dolognak, hogy bár a nagy színpadon játszunk, de a nézőtéren játszódik. A történet, ez az eredeti regényben, ott is így kezdődik a mese, hogy egy régi amfiteátrumba találják meg Momót, és akkor ebből a gondolatból indultunk el. Reméljük, hogy egy elég eddig nem látott, vagy nem tapasztalt nézőpontból tudunk ránézni mi is, meg a nézők is az Örkényre.
Ha leegyszerűsítjük kicsit az előadásnak a fő központi kérdéskörét, akkor az az idő tulajdonképpen. Az egymásnak szánt idő és ennek értéke. Nagyjából jól megragadtam a lényegét?
Igen, ezt is lehet. Ez egy elég fontos kérdés, és a főszereplőnk, ez a kislány, akit Momónak hívnak, ő egy olyan kalandba vesz részt, ahol a szürke urakkal száll szembe, akik el akarják rabolni az emberek idejét. Persze azért eléggé furmányos módon, hiszen azt mondják, hogy azzal takarítanak meg időt, hogyha minél többet dolgoznak, és olyan felesleges időtöltésekre, mint például barátok, olvasás, gondolkozás, madár csicsergés hallgatása nem szennak, nem fordítanak időt és energiát, és így azt hazudják, hogy ezzel időt spórolhatnak meg, ami persze nem igaz, és Momó látja ezt, megérti ezt, és megpróbál ez ellen tenni. Hát azt hiszem, hogy ez mindig probléma, vagy úgy sejtem, hogy az emberiség történetében, hogy az idővel mit kezdünk, vagy hogy osztjuk be az időnket. Szerintem ez magánemberként is, a magánéletben is egy nagyon feszítő dolog, és talán napjainkban még inkább ez a felgyorsult információ áramlás is, hogy minden folyamatosan pörög körülöttünk. Eléggé nehéz megnyugodni, és mondjuk egy-egy dologra fókuszálni, vagy az igazán fontos dolgokat megtalálni az életbe, úgyhogy ez mindenképp egy fontos inspiráció volt, vagy fontosnak tartottuk ezért is, hogy ezt a darabot elővegyük, hogy ezt a regényt ezzel foglalkozzunk, és pont ezért akartunk egy családi előadás formát ebből csinálni, hogy több generáció egyszerre együtt tudjon jönni, és talán együtt tudjanak erről beszélgetni.
Melyek az eddigi tapasztalatok? Hogyan fogadták a nézők ezt a színdarabot?
Jók voltak a reakciók. Itt a szünetben van egy kis részvételi meló is, tehát ugye a nézőknek és a gyerekeknek is segíteni kell Momónak, hogy szembe tudjon szállni a szürke urakkal, és ott is azt érzékeltük, hogy nagyon, nagyon aktívan vettek részt a nézők ebbe a játékba a szünetben, úgyhogy én azt hiszem, hogy jó hangulatba teltek az előadások. Nyilván az a jó nekünk is, és az előadásnak is, hogyha családok jönnek, tehát tényleg nem az történik, hogy mondjuk csak felnőttek ülnek be. Nyilván ezt nekünk máshogy is kommunikáljuk, tehát ugye az Örkénynek a törzs közönsége talán nem nincs annyira hozzászokva, hogy családi előadás van az Örkénybe. Miközben persze van ennek azért hagyománya nálunk a Sötétben látó tündér, vagy a Csoda és Kósza. Azért erre próbálunk figyelni. Ez lett egy következő állomás.
Polgár Csaba színművészt, rendezőt hallották. Ellen Alexander Milne, angol író, olyan mesevilágot teremtett az 1926-ban megjelent Mici Mackó című könyve által, amely még ma is a gyermekirodalom meghatározó kötetének számít. A mű az első hazai megjelenése óta számos kiadást ért meg a Móra kiadónál, amelynek főszerkesztőjével, Lovász Andreával, Rozgonyi Ádám beszélgetett.
Ha az eredeti műre vagyunk kíváncsiak, akkor ugye egy van belőle. Az 1926-ban megjelent először Mici Mackó, és igazából egy műnek tekintjük, a Mici Mackó kuckójával összevont, ez az 1928-as az eredeti megjelenés, de Móránál egy kötetben jelent meg ez a két könyv, tehát most mondjuk azt, hogy ez most a teljes Mici Mackó. Ez 1967 óta adja ki a Móra könyvkiadó, és tavaly már a 39. kiadásnál tartott, tehát egész komoly múltja alapja van itt. Na most az eredeti mű alapján készültek Mici Mackó utániratok, további történetek. Azt tudni kell, hogy a Mici Mackó jogait kezelő alapítvány ezeket engedélyezi, vagyis vannak olyan művek, amelyekre rákerül a pecsét is, tényleg szószoros értelme a borítók, hogy ez egy engedélyezett, hivatalos folytatása Mici Mackónak. Különböző szerzők jegyzik ezt angol nyelven, és a magyar fordítók is többen vannak. A legutóbbi például 25-öst Szabó T. Anna fordította nekünk. Viszont egységesen...
Mesék a 100 fordas pagonyból.
Igen, ez az, igen, mesék. Ha megint egy új szereplő jelenik meg a történetben, ezúttal egy kiskutya, de hát ennek vannak előzményei. Volt egyszer egy mackó, a 95-es év születésnapra jelent meg. A Mici Mackó a legjobb mackó, a 90 éves szülinapra. A Mici Mackó visszatér volt az első, amelyik tovább gondolta a Mici Mackó és barátaival történteket. De az a lényeg, hogy a mindegyiket ugyanaz az illusztrátor jelzi, egy Mark Burgess nevű illusztrátor, aki az eredeti rajzok stílusát vitte tovább, és igazából ez ilyen egységes kinézetet ad neki, tehát úgy gondoljuk, hogy ugyanabban a mesevilágban vagyunk, amit annak idején Milne és Safart kitaláltak.
Most talán mondhatjuk azt, hogy alapvető az eredeti történet talán nem csak a gyermekek számára érdekes, hanem a felnőttek számára is ugyanúgy.
Igen, tehát ezek az őstípusok, nem csak a mesevilág maga egy ilyen mintakép azóta is, aminek nagyon-nagyon sok hatása volt a magyar gyerekirodalomra is. Ez a csapatépítés, hogy együtt csinálunk dolgokat, és nagyon nem vagyunk egyformák, és mindegyikünknek vannak erényei és gyengeségei is, de mégis tökéletesen megoldódik minden szituáció, majdnem, hogy csodálva határos módon, de még minden jól alakul. Tehát maga ez a szemlélet, ez a világnézet, ez azóta is hódít, és azóta is működik, és hát azok a Karinthy zseniális fordításának, mind a két Karinthyre gondolok most, az Emiliáira is, meg a Karinthy Frigyesére is, tehát azok a szófordulatok, azok ma már szólásmentál szinte nyelvi toposzokként működnek, és hát ezért értjük egymást félszavakból is jellegű kiszólások, a praktikus csoporttól kezdve a szokásos eljárás nevű állatig, ezek honosak mai napig is élnek a felnőttek körében is.
Karinthy Frigyes, jól lehet, segítséget vett igénybe a fordításhoz.
Tehát igazából a nővére, az Emilia fordította le a szöveget, és Karinthy állítólag úgy fordította, hogy nem is tudott angolul, de ő magyar, tehát ő egy szépírói nyelvet talált ki neki, meg hát azért kellett az ő szépírói kvalitásai kellettek hozzá, hogy úgy szólaljon meg, ahogy ma mi ismerjük a Mici Mackót. A maga név is az Emiliának a becézett formátumot, tehát ilyen fajta köszönet, hogy a nyersfordítónak a neve, tehát nyersfordító ez túlzás, mert hát ő több nyelven beszélő filológus volt, ezért lett Mici a magyar fordításban.
És nem Karinthy Mackó például.
Hát ami lehetett volna, igen. De nem, Frigyes Mackó is lehetett volna, Frigyes úr, igen.
Ugye az eredeti mesében teljesen másra utal Mackó neve.
Hát a Winnie, ugye, igen, tehát, hogy egy fekete medvéről kapta a nevét, és ezt már sokan keresték, meg kutatták, hogy honnan is, meg hogy került az a medve, sőt azt is tudjuk már, hogy került annak idején a londoni állatkertbe, és hogy az eredeti neve nem ez volt ennek a bizonyos plüss mackónak, amit az író kisfia kapott valamikor, ez egy éves korába kapta, igen. Hát ez egy Edwardnak hívták az állatkerti medvét, aki után átkeresztelte a plüss játékát is Winnie-re, mert hogy annyira tetszett neki ez a maci.
De most az eladott példányokról van megbízható statisztika, akár itt Magyarországon, vagy az egész világon, ez egy nagy szám lehet.
Nagyon nagy szám lehet, és nekem is, na, ezt bevallom, hogy nem tudok erre válaszolni, több milliós egészen biztosan, hát csak a Móránál megért 39 kiadást nézzük, már ez egy elképesztő nagy szám.
Lovász Andreát, a Móra kiadó főszerkesztőjét hallották. Az elmúlt fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból hallottak válogatást. A kulturális rovat vezetője Kocsonya Zoltán, a felelős szerkesztő Illis László, valamint a szerkesztő Rozgonyi Ádám nevében is búcsúzik a műsorvezető Szabó Gergő.
A kulturális perceket hallották.